Benedekelek végrendelete 1894-ből. Megírom már most a végrendeletemet, fiam. Ne félj, még nem akarok meghalni. Szeretnék élni bár még néhány esztendőt, amennyit eddig éltem. Szeretném megérni bár azt a pillanatot, amelyben szárnyadra eresztelek. A kisebb testvereid szárnyra kelését is megérhetném. Istennek különös kegyelmét látnám-e nagy jótéteményben. De nem ismerek remélni ennyi jót. Pedig mikor e sorokat írom, a legszebb férfi korban vagyok, tele élet és munkakedvel. Szeretném, ha 100 kezem volna, hogy dolgozhatnám sokat, megmérhetetlenül sokat. De vannak napok, eleinte csak pillanatok, később órák, most már napok, mikor lelkemre nehezedik valami megmagyarázhatatlan sejtelmes borongás, és a két kezemet is sokalom, amikor sötétnek, hidegnek látom az egész világot, amikor csak egyetlen gondolatom van, a halál. A halál, mely orvozva lett meg. Talán épp abban a pillanatban rántja ki kezemből a tollat, mikor áradozó szívvel írom, hogy de szép az élet, ó, de szép. Az élet semmilyen körülményei közt nem érte magam gyávosságon, fiam. De a haláltól félek. A halállal szemben megdöbbentően gyáva vagyok, és néha megesik, hogy mentén az utcán a szívem elszorul, s mintha egy láthatatlan kéz megmarkolná, kegyetlenül, fájdalmasan vonaglik. Tudom, hogy nincsen szívbajom, és én mégis reszketek egész valomban. Istenem, ha meghalok itt az utcán, messze tőled, tőletek egy búcsúszó, egy búcsúcsok nélkül. Én hát csak megírom a végrendeletemet, fiam, majd elolvasod, ha nagy leszel, ha öregkort érek, talán ki is pótolom élőszóval vagy írással, hát ahogy lehet. Vagy arról nem kell rendelkeznem, az nincs. Nem is lesz. Egy pár könyv, amit írok, és írok még talán, amelyik második kiadás sohasem érnek meg, nyilván azért, mert elsőt sem kellett volna megírniuk. Ez a te örökséged. Jó magyarán mondva, 6 ökörnek kötele, 3 vas villanyele. De ezt igen ne búsítson, fiam. Voltak ugyan rövid időszakok az én életemben is, mikor bántotta magam szegénysége, és mikor mások gazdagságát irigyelém, de nem itt a kényelemben, pompában kívántam volna élni, de szerettem volna nagyon jókat cselekedni. Letörölni az árvák, elhagyottak könnyeit, szövetkezni a jók legjavával, megnépesíteni hazámat a nemzeti kultúra templomaival. Ám kérdés, hogyha milliókkal bírnék, ugyanígy gondolkoznék-e? A gazdagság, a jólét nem rontaná meg a szívemet. Nem ölné ki keblemből az idealizmust, a sok izmus közt azt, amely a századvég modern, kozmopolita fiainak szemében a legnagyobb mértékben nevetség tárgya. Inkább maradjak szegény, sem hogy a vagyon kiforgasson balomból. Inkább maradj te is szegény, aki jó szívvel ad egy darab kenyeret a nálánál is szegényebbeknek, sem hogy duskál van a földi javakban, szív nélkül, tüntetőleg, az egész világ szeme láttára dobj kalácsot az éhezőnek. Ameddig csak visszatudok menni régi írások kalauzolása mellett, a mi familiánk az arany középszeren felül sohasem emelkedék, sem anyagi, sem szellemi javakban. Épp annyia volt nagyapádnak, ükapádnak, hogy a maga lován, a maga kardjával szolgálta hazát és a királyt. Verekedtek törökkel, tatárral, burkussal, franciával, és ezen közben pusztult otthon a gazdaság. Soványodott és fogyott a föld. Nekem már sem ló, sem kard, sem föld nem maradt. Ami kevés föld rám nézett, kicseréltem tudományra. Tudományra. Kevés földdel még tudományt is keveset lehetett venni, fiam. Ha megnősz, és én is élek, nem lesz nehéz észrevenned ismereteimnek nagy hiányosságai, ám én az iskolákban, mesterekben nem válogathattam, édes fiam. Mikor kiléptem az életbe, csak akkor láttam nagy szívbeli keserűséggel, hogy mennyire el vagyok maradva a sorsom a kegyeltjeitől, akiket tudós tanárok és nyelvmesterek kísérnek bölcsőtől a sírig. hanem egyben mégis előnyben voltam fölöttük, fiam. Abban, hogy falun születtem. Gyermek és ifjú korom javát a mezőn, mesélő nótázó parasztok közt töltöttem el, hogy megismertem fenékig a népnek minden örömét, búját, baját, sok-sok nagy nyomorúságát. Hogy részem volt munkában, sanyarúságban, és ez megedzi testemet s lelkemet. Te fiú, neked hiányozni fog a falu egész életedben. Félek, hogy üvegház növevény maradsz, mely az első szélfúvintása elhervad és letörik. Ha én nem élnék serdülőkorodban, nehogy te idegen országba való tanulmányutakra indulj, ráérsz arra későbben is. Eredj le az atyafiaidhoz, azokhoz a derék, szorgalmas gazdaemberekhez, de nem uraskodni, hanem védje kezedbe kapát, sarlót, kaszát, és dolgozz versenyt velük. Hidd meg nekem, hogy csak az a valamennyire egész emberkinek könnyű a toll, és nem nehéz a kasza. Látod, fiam, ha én hivatalnok volnék, sohasem félnék a kormány ellen szavazni. Kiűzhetnének a hivatalomból, de lehetetlenné tehetnének mindenféle pályán. Volna még mindig egy biztos menedékem, a falu. A föld, az édes anyaföld, melyet, ha becsületesen megművelsz, meg nem csal. Egyszer többet, másszor kevesebbet, de mindig át valamit. Hát én úgy nevelődtem, hogy egyik kezemben a sarló, másikban a könyv. A te nagyapád, ez a szegény öregember nevelt így, aki sohasem olvasott pedagógiai könyveket, de a természetes esze többet ért sok tudományos, innét, onnét összeollózott könyvnél, aki filozófusú könyveit sem olvasta, de életfilozófiája okvetlenül tisztább, többet érő volt annál, mint amit könyvekből össze-vissza szedhetsz. Ám azért olvasd el ezeket a könyveket is. Nem lehetetlen, hogy író lesz belőled. Már most sokat firkálsz, s korodhoz képest elég ügyesen. Meg lehet, hogy éppen az apád mesterségét folytatod. Újságot írsz, csinálsz, majd te is. Egy szóval sem tanácsolom, hogy újságíró ne légy. Te később ezen csodálkozol, mert hallani fogod, hogy a legtöbb apa a maga mesterségét ócsárolja, és a fiának mindenféle pályát ajánl, csak a magáit nem. Fiam, tudván, hogy a soraimat érett korban olvasod, megmondhatom már most, hogy az apáknak ebben az egy dologban rendesen nincs igazuk. Minden pálya terhes többé-kevésbé, és azok az emberek, akik erősen megdolgoznak a mindennapiért, nem látják a mások nehéz munkáját, talán mert nem érnek rá a magukétól. És nincs pálya, mely a kellemetlenségeknek időnként lehangoló, elkeserítő momentumokban egész sorával ne kedveskednék. De ha van pálya, hol a szegény ember aránylag boldognak érezheti magát, az újságíró pálya ez. Az egyetlen, hol a szegény ember függetlenségét, szabadságát megőrizheti. Ezrek, millió gondolatának, érzelmeinek lehet tolmácsolója egy egész életen keresztül. Tollával megvédelmezheti az elnyomottat, az ártatlanul üldözöttet, egy cikkel, melyet úgy röptében vett papírra ezreket vigasztalhat meg. Egy röpke szózattal milliókat bátorít tüzelnemes akcióra. Egy rövidke újdonsággal leleplezi, pellengére állítja a bestelent, ki köztiszteletet vitorolt addig, hol a titkos üzelmeivel régen rászolgált a közmegvetésre. Egyáltalán a vagyonszerzést életed céljául ki ne tűzd. Jó, ha van. Jó, ha Isten becsületes munkásságodat mindenképpen megjutalmazza. De amint föltetted magadban, pénzt és pénzt szerzek minél többet, számolj is le sok minden dologgal, amelyek bírása nélkül közelebb állasz az ördöghöz, mint az Istenhez. Nem mosolyogj erre a szóra. Isten, nem mosolyog, te századvégi gyermek. Mind hazudik, aki tagadja Istennek létezését. Okosabbnak, bölcsebbnek akar látszani, más teremtett lényeknél csupán. De amint bajba kerül, az Istenhez fohászkodik. Az Istenhez, aki áld és ver, aki meg-megszomorítja a jókat is, nyilván azért, nehogy elbizakodjanak. Fiam, a természet rendje szerint én elébb halok meg, mint édesanyád. Népes családom eltartása te válladra nehezül talán. Jó, jegyezd meg, hogy azt a végetlen szeretetet, ezer gondot, aggodalmat, önfeláldozást, könnyet, azokat az átvirasztott éjszakákat soha-soha vissza nem tudod fizetni édesanyádnak. Lehetsz te a legjobb fiú, a szíved arany. Lehetsz figyelmes, gondos anyádnak betegségben ápolója, század részét nem fizetted meg az anyai szeretetnek. Az apa is tud szeretni. Semmi ez az anya szeretetéhez. Az apa kínlódhatik, hullathatja véres verejtékét éjnap, hogy meglegyen gyermekeinek a mindennapi, felét sem tette érettük annak, amit egy jó anya tesz. Nehogy azt itt hát, hogy ha majd édesanyádnak adsz annyi pénzt, amennyiből megélhet, leróttad iránta minden tartozásodat. A szeretődet kivizetheted pénzzel, az édesanyádat nem. Szeretetért szeretetet vár az anyai szív. És ne feledd, hogy az anya, ha meg is szűnt tajkálni téged, nem szűnt meg aggódni éretted utolsó pillanatáig. Ismertem anyákat, kik a fiúktól kapott járadékokat titkon félre rakták, hogyha tár rosszul fordul fiúknak sorsa, fölsegítség. Hol az a fiú, aki a szüleitől kapott pénzből ezzel a gondolattal félretesz? S hát azt mondjam-e, hogy a legszegényebb anya hamarabb állít sírkövet meghalt gyermekének, ha még olyan rossz vala is, mint a legjobb fiú az édesanyjának. Nem folytatom az összehasonlítgatást. Olyan jó nem tudsz lenni az édesanyádhoz, amilyen jó ő te hozzád. Hát én nem is kívánok tőled lehetetlent. Légy olyan jó, amilyen jó csak lenni tudsz. Példákban nem szűkölködöl. Ered János bácsihoz. Nézd meg, hogyan eteti, itatja, dajkája, őrzi az öreg nagymamát. És ez semmi ahhoz, amire egy anya szerető szíve képes. A század végnek két sötét voltja. A stréberkedés és a hozományvadászat. Nehogy kísértésbe vigyen egy-két stréber könnyű szerencséje, fiam. Semmit meg ne kívánj, ami becsületes munkával el nem érhető. Sokszor félerőknek talán utatból, de te ne csüggedj. Ha van benned erő, tartalom, stréberkedés, reklámhajhászat nélkül is elére célodat, csak a célt erődhöz mérjed. Ha nem, akkor te is tréber vagy, fiam, és megérdemled, hogy visszaessél. Csak minél kevesebbet beszéljenek rólad. Mai világban nem csak az az asszony gyanús, akik kiről sokat beszélnek, hanem a férfiú is, ha csak nem politikus. Könyvet, ha írsz, ne bántson se a maliciózus kritika, se a maliciózus hallgatás. S bár a nagy közönség nem lát a kulisszák közé, ne házalj a redakciókban reklámok után. Az a tudat, hogy bár egy embernek is igaz lelki gyönyört szerzettél írásoddal, nekem legalább többet ér, mint 100 írótársnak a reklámja, émelygős, hazug dicsérete. A házasságodban nem szólhatok bele. Remélem, olyan nőt veszel feleségül, akit szeretsz, s aki szeret téged. Ma ugyanez nem szokás, de te csak ne szégyell szeretni, fiam. Jó, ha pénzt hoz a házhoz a feleséged, de jobb, ha nem hoz. A férfi dolgozzék, az asszony tartsa rendbe a házat, s nevelje a gyermekeket. Nem is lehet igazi boldogságot ott, ahol semmi gond a holnapra. Ez forrasztja, ez az élet gondja egy lélek ki a férjet és a nőt. Nem tudom, mit célja lehet az olyan életnek, mely mindent készen kap, s csak arra van gondja, hogy verje el a pénzt és az időt. Hol a legtöbb boldogtalan házasság? A gazdagok közt, hol az asszonynak soha sincs alkalma megsimogatni a férj gondoktól redős homlokát, ahol sohasem érzik egy pár gyermekcipő megszerzésének az örömét, ahol nem veszi észre a férj, ha ma egy tál étellel több kerül az asztalra, mint tegnap, ahol van minden, de minden, csak gond nincs. Gúnyoljanak papucshősnek, filiszternek, ne törődj vele. Nevessenek, hogy nem jársz kávéházakba, nem vacsorálsz kocsmákban. Te csak siess haza, ha munkádat elvégezed. Hidd el, sehol úgy nem örülnek neked, mint odahaza. Senki oly édes csókkal nem vár, mint a feleséged, gyermeked. Senki a te gyöngéd iránt nem oly elnéző, mint a feleséged, a családod. Sehol oly puha ágyat nem vetnek, mint otthon. Senki oly hamar észre nem veszi, ha bántja szívedet valami, mint a feleséged, és senki oly igaz léleken nem igyekszik megvigasztalni, mint a feleséged. Hát ne félj, ne szégyelj szeretni, fiam. És aztán ne félj, ne szégyelj szeretni a hazát. Ma a világpolgáriasság a divat, de te ne hódolj ennek a divatnak. Inkább légy vad magyar, mint szelíd hazafi. Mennél jobban szaporodnak a szelíd hazafiak, annál inkább lesz szükség a vad magyarokra. Ám ezen nem mondtam azt, hogy a politikában nagyon beleáldsz magad. Legfőképpen honatyaságra ne aspirálj. Ez nem szegény embernek való. Várd meg az idők és emberek javulását, amikor pénz nélkül is meg lehet szeretni a dicsőséget, hogy mint törvényhozó szolgálhassd a hazát. De érzem, hogy ebbéli tanácsom kárba veszhet. Te egy bölcs belátásod szerint. És most jár velem, jár ki az udvarra is, és hallgass azt az édes bús éneket, mely a budai völgy öléből minden este fölszáll ide hozzánk. Tudod-e, miféle ház az odalent? Árvaház, fiam. Árva gyermekek énekelnek estél imát. Hallod, fiam, hallod? Hála éneket zengnek a jó Istenhez, aki az árvákat nem hagyja el. Aki gondot visel rád is, ha én meghalok. Te csak nyargai veszőparipádon, fiam, sejtelmet se legyen arról, hogy én ez órában a halál gondolatával foglalkozom, írván, folytatván végrendeletemet. Dalolj versenyt a dalos pacsirtával, mely ott fönt lebeg a magas levegőikben, és nyilván azt hirdeti, hogy de szép az élet, ó, de szép. Nézd csak, nézd azt a vakfiút, ki minden nap kibotorkál a hegyek közé egyedül, egy pálcika nélkül meg-megáll, ez is fejét fölemeli, és mosolygó arccal hallgatja a pacsirta dalát. Teletüdővel szívja az üdő levegőt, a vadrózsák illatát, s e pillanatban talán ő is azt suttogja. De szép az élet, ó, de szép. Pedig ő nem látja a virágot, nem érzi illatát, pedig ő nem látja a pacsirta szárnyalását, ám hallja a csattogását, pedig ő árva, apátlan, anyátlan, kegyelem kenyéren él, és imlásd, e pillanatban is örül az életnek mégis. Ez csodálatosnak, rejtelmesnek tetszik te néked. De te csak a botorkáló vakfiút látod, lelkének tartalmát nem ismered. Te még nem tudod megbecsülni Istennek végtelen jóságát, amely téged épp kézzel ajándékozott meg. Te még nem tudod, hogy e kézzel majd felemelheted a gyöngét, leverheted a gonoszt, szerethetsz vele kenyeret magadnak, és adhatsz vele a kenyérből a másoknak. És megajándékozott épp szemmel, melyel nézheted mindazt, mit látni szép, és melyet behunyhatsz, ha nem akarsz látni, nem akarod látni mindazt, ami látni kellemetlen. Ah, Isten őriz, hogy csak egy idegszál hiányoznék tested épségéből, mely nagyot emelkednék becse a meglevőknek. Hidd el nekem, hogy annak a vakfiúnak édesebben csendül a szívébe madárdal, mint a tiédbe. Hidd el! Igaz öröme van neki abban, hogy bár tapogatózva, botorkálva, de járhat, kelhet az édes anyaföldön, mint te néked. Hogy ugrálhatsz árkon, bokron át, megmászhatod a magas hegyet, leszaladhatsz a virágos völgybe, eszedbe sem jut, hogy mindezt nem tehetnéd, ha Isten tőled is megtagadja azt, mit attól a vakfiútól jónak vélt megtagadni az ő végtelen, beláthatatlan bölcsessége. Természetesen, te ma még azt hiszed, hogy nem lehet nagyobb csapás a földön, nagyobb nyomorúság a vakságnál. Igazad van. Nincs is ennél nagyobb testi nyomorúság. De megtudod, látni fogod majd az én írásom nélkül is, hogy van ennél egy nagyobb, rettentőbb nyomorúság, a lelki vakság. Látni fogsz Isten képére teremtett embereket, akikből első tekintésre nem hiányzik semmi, ami az embert egész emberé teszi. Más-más a ruhájuk, ruhájuknak a kelméje, a szabása, más-más talán az arcuknak a színe, rövidebb, hosszabb, vékonyabb, vastagabb a termetük, de egyben mind egyenlők. Isten képére vannak teremtve valamennyien. Látni fogod, hogy Istennek napja egyformán világít valamennyinek, és ím mégis milliók tapogatóznak, botorkálnak éppen, mint az a vakfiú. Van szemük a látásra, és nem látnak. Van fülük a hallásra, és nem hallanak. Látni fogod, hogy Isten képére teremtett emberek idegenül haladnak el egymás mellett, és látni fogod, hogy az egy akol és egy pásztor írott malaszt, melyet állandóan hazudtol a valóság. Hogy az aklok száma megszámlálhatatlan. A pásztoroké még inkább. Meg fogod látni, mely éberen őrködnek-e pásztorok az akló kapujában, és csodálkozással szemléled, hogy hamarabb engednek kiszaladni hármat az akolból, mint beereszteni egyet, amely szerintük nem az ő aklukba való. Ezen nevet az én paraszt eszem. De jegyezd meg, fiam, hogy nem csak parasztész van-e világon. Amit én természetesnek találok, a természetessel ellenesnek találtán millió ember is a világon. De félek, hogy véletlenül már most kezedbe akad írásom, és nem szeretném, ha legalább a velejét meg nem értenéd. Félek különösen attól, hogy ha nem értenéd meg azt, mit mondandó vagyok, megkésve értenéd meg, amikor már téged is elsodolt valamely áradat. Félek, hogy mire kikerülsz az életbe, mindabból, mit az iskolába tanultál, csak annyi marad meg, amennyivel megkeresheted a kenyeredet. Talán vagyont is gyűjtesz, nagy vagyont általa, de üres lészen a szíved, szeretet nélkül való. Vagy megmaradtál szívedben a szeretetet, dresszírozva, mint egy komédiás póni. Szívednek melegét nem azokra árasztod, akik szeretetet szeretetnél egyébben nem viszonozhatnak, hanem azokra, akik szeretet nélkül élvén az életet, bolond szívedet még majd kinevetik. Látom, éppen most tanulod a bibliai történeteket. Szépen megmagyarázza Jézus a törvénytudónak, hogy mi a fele baráti szeretet. A kirabolt, félholtan fetrengő utason nem könyörül a pap. Hasonlóképpen nem könyörül rajta a lévita. Végre jön a szamaritánius, bekötözi sebeit, elviszi a városba, elhelyezi egy háznál, és még pénzt is ad a gazdának, hogy ápolja őt. E három közül ki volt fele barátja a sebesültnek? Kérdi Jézus, aki könyörült rajta, feleli a törvénytudó. A tanulságot ebből így vonja le könyvecskéd. A valódi könyörületes szívű ember sohasem kérdezi, micsoda nemzetből vagy vallásfelekezetből való az, aki nyomorúságban szenved, hanem segíti embertársát azért, mert tudja, hogy az Istennek gyermeke, tehát neki testvére és segedelemre van szüksége. Tehát Jézus, Istennek fia, a fele baráti szeretetet, a könyörületesség egy példájával magyarázta meg. Tehát Jézus, Istennek fia, a fele baráti szeretet, a könyörületesség egy példájával magyarázza meg. Ne feledd, fiam, hogy Jézus ennek előtte 2000 esztendővel járt és tanított a földön. Hogy abban az időben még a könyörületesség volt a szeretet legszebb nyilatkozása. Ne feledd, hogy bár Jézusnak bölcseje jászol vala, királyok borultanak le a bölcső előtt. Királyok és pásztoremberek. Olvasd a históriát, és látni fogod, mint verődnek a népek külön kasztokká. Az erős leveri, és ráadásul még meg is veti, lelkében meggyalázza a gyöngét. Fejébe veszi, hogy csak ő az Isten képére teremtett ember, és akit szegénysége, gyámoltalansága, gyengesége lenyűgöz, az az ő szolgája. Akinek kenyeret dob, hogy éhen ne vesszen, de szíve melegéből nem juttat neki leheletnyit sem. Akit Istentől nyert lelki adományok révén, bár fölemelkedik a porból, magával egyenlőnek nem ismer el, mert amannak bölcseje durva deszka volt, az övé arannyal, sejemmel, bíborral ékes. Ha majd szíved, lelked kilészen mívelve, ha majd nem látsz, de a látottakon gondolkodsz is, csak akkor döbben meg a szíved, fiam, csak akkor szorongatja majd vasmarokkal a keserű fájdalom, látván, hogy boldogtalanabb vagy az éhező koldusnál, mert annak nem fáj, ha pénzt vett lábához a nagy úra, mint elrobog bársonyos hintaján, de neked fájni, kegyetlenül fájni fog, amidőn tisztességtudó kalapemelésedre könnyű, megvető fejbicentéssel válaszol a gőgős, de máskülönben könyörületes szívű nagy úr. Könyörületesség. Ki nem könyörületes manapság? Kinek nincs egy fillérje, egy falást kenyere a koldusok számára? Ki mer manapság nem lenni könyörületes szívű? Ma, mikor az újságok számon tartják, ki mennyit ád a kárvalottaknak, és ki nem ád semmit? Manapság, mikor a könyörületesség, mulatság és sport, mikor fényes drága a toalettekben keringőzve, vagy csárdást ropva törülik ki a szenvedők könnyeit, de én egyebet kérek tőletek, könyörületes szívek. Nekem van kenyerem, nekem van ruhám, divatos szabású, tanultam, amit tanultam. Tudok, amit tudok. Vagyok legalábbis átlagember vagyok. Beszédem nem sima, de nem is goromba. Ha éppen elkerülhetetlen, még a lovakról is tudok társalogni, könyörüljetek rajtam. És ne kérdjétek, paraszt vagyok-e, vagy nemes, keresztény-e, vagy zsidó, vegyetek úgy, amint vagyok. Szeressetek, ha van bennem szeretnivaló. Vessetek meg, ha van bennem megvetni való. De ne legyetek az őseimre kíváncsiak, mert ők alszanak, porladoznak régen. Kegyes érdeklődésteket meg nem köszönik. Ruházzátok ám rám ezt, és én megköszönöm, meghálálom nektek. Szeretetért szeretetet adok. Ez a legnagyobb summa, fiam, melyel a szeretetet megfizetni lehet, maga a szeretet. Ne sajnáld, ha többet adsz ebből másnak, mint amennyit más ad te néked. Örülj ennek, hisz akkor te vagy a gazdagabb. Mikor a sorokat írom, édes fiam, nagy kérdések foglalkoztatják az elméket. Nagy kérdések, melyeket tám még az életben, paragrafusokba szednek. De te késő öregséget érhetsz, akkor sem lesznek megoldva. Bölcs nagy elmé kigondolnak sok szépet, üdvöset, törvénykönyvekbe be is iktathatják. Rideg paragrafusok még soha meg nem változtatták a társadalomnak szellemét. Ha én zsidó volnék és recipiálnák az én vallásomat, megköszönném szépen, de megkérdeném, hát engem mikor recipiálnak? Ha én zsidó volnék és feleségül vehetném a keresztény leányt, akit szeretek annélkül, hogy meg kellene tagadnom a hitemet, megköszönném szépen. De mi a törvény jó téteménye ahhoz, ha látnám, ha érezném, hogy van egy törvény, mely a szívekben lakozik? A szeretetnek törvénye, mely nem lát különbséget ember és ember között. Törvények még nem döntöttek le válaszfalakat, fiam. Azt nekünk, magunknak kell döntenünk. De nehogy azt mondd majd szűkebblően, nekem nem fáj, engem nem éget, és közömbösen nézed embertársaidnak küzdelmeit. Ha csak magadra gondolsz, ha csak a magad sebe fáj, menj a rengeteg erdő mélyébe, lakjál a vadak, de ne emberek között. Élj vagy gyümölcsön, sebedet gyógyíts füvekkel, így is lehet még élni, amíg halálod órája üt. De ha emberek közt élsz, vedd ki a magad részét minden igaz, becsületes, jogos küzdelemből. Állj a védtelenek gyengék közé, az erősek hatalmasok oldalán harcolni nem virtus. Ne éjtse meg a könnyű, puha élet varázsa. Nehogy cserben hagyd a veled egysorsúakat, mert téged talán megtűrnek a felsőbbek között. Neked ez nem okozhat akkora örömet, amekkora keserűséget azoknak, akiket te cserben hagyál. S ha még ez sem volna elég, hogy megtántorodjál, gondolj rám, kinek az életét nem csak a nehéz munka rövidíté, de végtelen láncolat az emésztő gondolatoknak, bántó érzéseknek, melyek sokszor megakasztják tollamat, megzsibasztják energiáimat, tehetetlenül nézvén a vészes áradatot, mely jót, rosszat egyként elsöpréssel fenyeget. Lehet belőled nagy ember, és hadd legyen, de szív nélkül, szeretet nélkül igazán nagyjá nem lehetsz. Ne bízd el hát magad, ha csodálják elmét tündöklését. Sok fényes elm elhomályosult már, de a szív jó vagy rossz megmarad utolsó dobbanásig annak, ami volt első dobbanásakor. És te, fiam, kicsinyelheted majdtán elmémnek szűk körben való forgását, de egyet ki kell érezned e sorokból. Tele volt a szívem szeretettel. Jutott ebből mindenkinek, és nem fogyott soha, de sőt, inkább növekedett. Nem osztályoztam a szeretetet, mindenkinek annyi jutott, amennyit megérdemelt. Némelyiknek több is, de kevesebb soha, senkinek. És nem félek, hogy kifogyok a szeretetből, fiam. Ha egyéb nem, ez eltart a sírig. Ha egyébet nem, kaphatsz ezt tőlem halálom után is, s ha majdan talán üresnek érzed szívedet, gyere ki síromhoz, meglásd, megtelik szeretettel. Ha majdan talán bántani fog az emberek gőgje, gyere ki a temetőmben, és megvigasztalódol. Porrá lesz itt gazdag és szegény, gőgös és alázatos. Az egyiknek gránit jelöli az emlékét, a másiknak egyszerű fejfa, de porrá lesz mind a kettő. Itt ember és ember közt nincs különbség. Gránit és fa, ennyi az egész. Gyere ki a síromhoz, fiam.